Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugyamint azt megírva találjuk Mózes 2. könyvében, a 32. fejezetben, a 7. verstől a 14. versig a következőképpen. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Újjék el izzó haragod, szán meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaidnak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Már gyerekkoromban is elcsodálkoztam ezen a történeten. Később is, ifjú koromban is, amikor elém került ez a történet, nem értettem. Egy fiatal igyekszik mindent megmagyarázni magának ebben a világban, és hiszi azt, hogy az ő magyarázata az, amelyik egyedül érvényes. Szóval nem értettem, hogy hogyan lehet egy bikát imádni, hogyan lehet egy aranyborjú körül táncolni. Aztán később kezdtem megérteni ennek a történetnek a zseniális üzeneteit, mert több is van benne. Annak idején Molière-nél olvastam, kötelező olvasmány volt: a pénz minden lakat kulcsa. Tényleg, a pénz dirigálja, vezényli ezt a világot. Goethe Faustjában azt olvashatjuk: eladó az egész világ. És tényleg, ez a pénz, ez valami nagyon ördögi. Nem véletlenül mondja ezt Mephisto. De tulajdonképpen miről szól ez a történet? Ez a történet, testvérek, az életről szól. Az életről magáról. Először is. Az élet nem más, mint egy nagy-nagy vándorlás, egy pusztai vándorlás. Nem véletlenül az első gyülekezet úgy definiálta önmagát, hogy communio viatorum, úton levő közösségen. Az ember cél felé tart, és annál nyomorultabb embertársunk nincsen, aki nem tudja, hogy milyen cél felé igyekszik. Ez a tragikus sorsú filozófus, költő, gondolkodó Seneca, ő írja: ha nem tudod azt, hogy melyik kikötőbe igyekezel, a szelek nem segítenek neked. A keresztény ember tudja, hogy melyik hajón akar, melyik kikötőbe elérni. Szóval ez a történet az életről beszél, és az életben szükség van közösségre. Nem lehet magányos farkasként, emberként leélni az életet. Csak is közösségben. A keresztény ember tudja, hogy Isten az embert a közösségbe és a közösségért teremtette. És itt is a közösségről van szó. A közösségnek van egy krízise. A körülmények megítélik ezt a közösséget. Az első üzenet ennek a furcsa bibliai történetnek, hogy hiába a nagy szabadság, ha nincsenek meg a korlátok, akkor nagyon hamar a szabadosságba csap át. Ha nincs cél, ha nincs távlat, és kicsoda lehetne a legnagyobb cél, ha nem az Isten, akkor a szabadság hamar szabadosságba csap át. Ez történt ott, ezzel a néppel. Jó lenne, hogyha ez mondjuk, ez a szabadosság, ez a szabadsággal élni nem tudás, inkább a visszaélni akarás, ez csak a zsidó nép sajátja lenne. Sajnos nem erről van szó. Örök emberi tulajdonság ez, hogy az ember könnyebben visszaél a szabadsággal, mint hogy élne a szabadsággal valamiért. Isten azonban Isten. És ez is benne van ebben a történetben. Isten sok mindent megenged az életben, a te életedben is, meg az én életemben is, egyet azonban nem tűr, nem visel el. Az, hogy második legyen. Isten első akar lenni. Szép is lenne, érdekes is volna, ha szeretne ugyan férjünk vagy feleségünk, de csak úgy másodikként nehezen viselnénk. Tény, hogy ha feladja az ember ezt az állapotot, hogy Isten első, és minden többi ezután következik, akkor ennek a prioritásnak, ahogy mondani szoktuk, a feladása azt jelenti, hogy nagyon hamar zsákutcába kerülünk. Káoszba vezet az életünk, mert Isten a rend Istene. És itt rendetlenség van. Mert hogy egy szobrocskát, egy aranyszobrot imádnak. És nem magát ezt a szobrot, hanem önmagukat. Hiszen az aranyborjú imádása az önimádatnak a jelképe. Nem az Istent kell imádni, önmagunkat, az arany, meg a pénz. A pénz, a mammon a mennyországot ígéri. És talán ennél ördögibb emberi találmány nem is létezik, mint a pénz. Jézus Urunk soha nem a pénz ellen beszélt, hanem a hamis bizalom ellen, aki a pénzbe veti, a vagyonba veti a bizalmát, az bolond. Az arany csillogása ugyanis elvakít. De nem csak, hogy elvakít, elhiteti azt, hogy a megfogható az sokkal fontosabb, mint a láthatatlan. Pedig ez nem igaz. Az igazán fontos dolgok azok láthatatlanok. Hiába lehet az arany, a mammon, a pénz csinálta hatalom segítségével álmodozni romantikus szerelemről, a sok pénz legfeljebb viharosan tobzódó szexet hozhat, a pénz keríthet, ha őszinte barátokat nem, mert az sose, akkor dörgölődző komákat, cimborákat, haverokat, a pénz ezeket a haverokat megtartja ideig, óráig, de a hiány mindvégig ott marad, hogy nincs barátom, aki érdek nélkül ott állna mellettem. Hiába minden vagyon, lehet valaki herceg, vagy hercegnő, király, vagy királynő. A legfontosabb az láthatatlan, pénzen nem megvehető. A legfontosabb az édesapai, az édesanyai szeretet. És hiába öröklöm apám után, vagy anyám után a királyi trónt, ha nem kaptam szeretetet, akkor semmit nem kaptam. A legnagyobb üzenete az aranyborjú történetének mégis az, ha nem tekintünk fölfelé, akkor lefelé tekintünk. És a keresztény ember nagyon jól tudja, hogy nem csak előre kell tekinteni, hanem fölfelé. És hogyha fölfelé tekint, akkor már ellát a horizontig. Sőt, a keresztény ember a horizonton túlra is lát. Időnként. A nem látható világba is belekukucskálhat. Ez a kegyelem. És ez megerősítő. A legnagyobb üzenete tehát ennek a történetnek, hogy tekintsünk fölfelé. Mert ha nem nézünk föl az Istenre, akkor ami utána következik, az lesz az Isten. Nagyon sokan nem néznek ebben a mai világban az Istenre. Miért? Azért, mert nem kérdés az Isten. Korábban az volt a nagy kérdés, Luther idejében is, hogy vajon létezik-e kegyelmes Isten? Mert hogy Isten van, az nem volt kérdés. Persze, hogy van, ő teremtette ezt a világot. De hogy kegyelmese ez az Isten? a ma felvilágosult embere már tudja, hogy Isten nincs. És ezért nem az Isten imádja, hanem önmagát. Tessék megnézni csak a zenei irodalmat. Ha megfigyeltük, akkor itt előjátékoknak általában, sőt az esetek többségében mindig barokk darabok kerülnek elő. És ezek a barokk darabok, ezek dicsérik az Istent. Aztán jött a romantika korra, és akkor jöttek az önmutogató művészek, és bemutatták, hogy ők mit tudnak művelni a hangszereken. És már nem az Isten dicsőítése volt a legfontosabb, hanem önmaguk. És amikor a gyárkémény magasabb lett, mint a templomtorony, amikor a csinálmány az magasabb lett, mint az, hogy dicsérjem az Istent, akkor elbukott minden. És tessék megnézni, ennyi Paprika Jancsi idolból, mint manapság, még soha nem volt ebben a világban. Nevetni is lehetne rajta, de igazából sírni kellene. Táncikálni, magukat éjjenezni, csak a zsugorodott lelkűek képesek. Akiknek a lelkében az Isten honol, azoknak a lelke mindig tág ölelésű, és a szeretet határtalanságával dicsérik az Istent, az ő teremtőjüket. Hiába az arany szédítő hatalma, hiába a pénz, azért vannak olyanok, akiket nem szédít meg az arany csillogása. És vannak néhányan, akik azt mondják, hogy nem. Nem perdülnek táncra akkor sem, ha az egész világ táncol és a borjúról énekel. És ez a borjú, amikor körbe táncolják, akkor vigyorog. És ez a vigyor, ez sok ember életét megkeserítette már. Tény, hogy az emberiség történelme a hatalom az erő birtoklásáért folytatott küzdelem története. Teljes kontrollal irányítani a másikat. Nem, de erről beszélnek most a politikusok? Ki beszélhet itt már bizalomról? Legfeljebb az újságírók irogatnak, firkálnak össze-vissza mindenfélét. De bizalom? Nincs itt már bizalom. Mindenkit le kell hallgatni, mindenkiről tudni kell mindent. Teljes kontrollal irányítani a másikat. Olyanná lenni, mint Isten. Eritisicut Deus, a kígyó, eredeti fordításban a suttogva sziszegő. A suttogva sziszegő azt mondja, olyanok lesztek, mint az Isten. Hely, de jó lenne Istennek lenni. De ez hazugság. Az ember a vége sosem lehet Isten. Egyedül az Isten az Isten. Ő az, aki megmondhatja, mi a jó és mi a rossz. És ha az ember hallgat az Istennek a tanácsára, akkor élhet teljes életet. Az ember most különösképpen is elhiteti magával azt, hogy Isten lehet. Ezt az új, nem divatot, ez egy irányzat, ez egy korszellem alkotta filozófia, transzhumanizmusnak nevezik. Ez azt jelenti, hogy majd, ahogy az ember fejlődik a sok-sok kompjúterrel és technikai csodával, majd elérheti azt az állapotot, hogy ha nem is Isten, de már majdnem Isten lesz. Hazugság. Isten sose lesz az emberből. A világmindenség csúcsa és központja nem az ember, hanem az Isten. A zsidó nép biblikus történelmének tanulmányozásakor igen sok érdekességre derülhet fény. Valahányszor elfordult az Istentől, a zsidó nép annyiszor beleesett a bűn vermébe. Az Egyiptomból való szolgaságból kiemelte őket, szabadságot adott, hogy a szabadságban dicsérjék az Isten, és ehelyett mit csináltak? Állandóan nyavajogtak, reklamáltak Mózesnél, nincs vízünk, Mózes, húst akarunk enni, érted Mózes, húst akarunk enni, mert hogy ott, és így olvashatjuk, a húsos fazekak mellé még szőlőt is kaptunk, és mi van itt a pusztában, semmi, Márában is a víz keserű, csinálj már valamit Mózes. Csoda-e, ha Mózes a botjával oda csapott a sziklára, és másodszorra azt mondta, nesztek, adok nektek vizet. Először ugye imádkozott. Hát persze, hogy sok volt neki 40 éven keresztül hallgatni azt a sok-sok minden elégedetlenkedő mondatot. Isten, Isten, erről szólnak ezek a történetek. Lehet imádni valamit Istenként. Luther is azt mondja, hogy ami a legfontosabb az ember életében, az lesz az Isten. És tényleg így van, hiszen lehet Isten a munka, lehet Isten a pohár, a szenvedélyek, lehetne sorolni. Minden lehet Isten, ami átveszi az irányítást. Csak az a helyzet ebben a világban, hogy egy idő után a törvények működésbe lépnek, ha akarjuk, ha nem. Isten ugyanis nem változtat a törvényen, mert megteremtette ezt a világot, és azt mondta, hogy ez a világ így, ahogy van, jó, és ezért a bűnt követi a büntetés. Hogyan olvashattuk itt az elején az igényben? Azt mondja az Úr, indulj, menj le, mert elromlott a néped. Nem az van ott, hogy elfordult, elromlott. Nem erre teremtettem. A héber nyelvben a bűnre és a hibára egyetlen egy szó van. Tehát mindegy, hogy azt mondjuk, hogy bűnös az a motor, vagy elromlott. Van egy következmény. Nem működik. Nem úgy működik, ahogyan azt az Isten szeretné. És van az életben sok-sok olyan pillanat, ha nagyon sok nincs, de 2-3 mindenkinek akad az életében, amikor kinyilvánítja az Isten azt, hogy ő Isten. És hogy az ő örök törvényei megváltoztathatatlanok. Bármennyire is szeretné az ember átugrani az isteni törvényeket, úgy néz ki, hogy talán sikeres, de hogy nem áldásos, az biztos. Az Isten örök törvényeit nem lehet kikerülni. A földieket igen, lehet megúszni a büntetést. Isten előtt azonban ez nem működik. Lesz egy pont, amikor életünk krízisbe kerül, és akkor kiderül, hogy mennyire végesek vagyunk. És akkor semmit nem ér az, amit mi garanciaként ott tartalékoltunk. Mit mond Jézus a gazdagnak, aki arról álmodozik, hogy majd holnap mekkora csűröket fog építeni? Azt mondja, hogy bolond, még ma éjjel elkérik a lelkedet. Máshol meg azt mondja, hogy mit ér, vagy mire jut az az ember, aki az egész világot, ha meg is nyeri, de lelkében meg kárt vall. Egyszer jön a krízis. És ha bajba kerülünk, hiába a körülöttünk táncoló közössége, ez a fajta társulás, ez nem segít rajtunk. Mert az örömködők azok mindig a saját örömükkel vannak elfoglalva. És nem veszik észre azokat, akiket örömtelenségért, nem veszik észre a hiányt. Akik az aranyborjú körül táncolnak, elvakítja őket az arany csillogáson. Elfelejtik, hogy ez a csillogás is onnan fölülről a világosság atyától száll alá. Tőle jön a fény, minden csak közvetett, kölcsönzött. Táncolni annak, ami földi, imádni azt, ami múlandó, a Biblia szerint bűn. Morálteológiai megközelítésből pedig méltóságon aluli. Nem erre. Sokkal magasabb dolgokra vagyunk elhivatva, mint ember. Mindenki. Kár, hogy ezt csak az életünk végén vesszük észre. Mi ebben a történetben az evangélium? Az evangélium az ószövetségi történetekben is az, hogy Isten soha nem hagy egyedül magunkra. És itt is van egy kiút. És ez a kiút nem más, mint Mózesnek a közbenjárása. Mózes imádkozik a népért, könyörög a népért. És az Isten végül is nem bünteti meg úgy a népet, ahogyan az a nép azt megérdemelné. Ha valaki az Isten adományait, amit onnan fölülről kapott, kölcsönbe, mert a végén úgy is visszaveszi az Isten, lehet, hogy darabokban, lehet, hogy egyszerre és hirtelen, de visszaveszi. Ezért mondja Pál azt, hogy ruha nélkül mezítelenül jöttünk ebbe a világba. Világos tehát, hogy mezítelenül is megyünk ki belőle. Szóval Isten mindent visszavesz egyszer a végén. És ha valaki az Isten adományait elnyomásra, a másik kizsákmányolására használja fel, akkor elfordul az Istentől, akkor elromlik, akkor nem működik emberként. De ha van közbenjáró, aki azt mondja, mégis bocsáss meg vétküket, akkor van megmenekülés. Mégis, bocsáss meg vétküket. Talán találkoztunk már ezzel a mondattal, hogy meglovagolni a bikát. Ez egy tőzsdei szakfogalom. Meglovagolni a bikát, ez a szakzsargon, ez azt mondja, amit sokan szeretnének, hogy nagy nyereséget spekulálni. Hiszen nem dolgozni, spekulálni a tőzsdén. A nagy nyereség kísértése mindig óriási. De nem árt azzal is számolni, hogy a bika bármikor levethet a hátáról. A krisztusi ember nem tőzsdegörbéken tájékozódik, sőt a hamis fények sem kerítik hatalmába. A Krisztus követő ember jól tudja, hogy életének rendjét, tartalmát, erejét a kereszt adja, amit Isten állított fel szeretete bizonyságául ennek a világnak, hogy mindenki, aki feltekint rá, megláthassa az igazi fényt, és benne az életet, az önmagát kiteljesítőt a sorsban, a sajátjában is. Imádkozzunk. Megvalljuk neked, Istenünk és Atyánk, hogy számtalanszor hívtunk már téged segítségül, mégsem tudunk úgy imádkozni, ahogyan te akarod, és ahogyan szeretnénk. De kérünk, taníts minket imádkozni, és hallgass meg minket, mert Atyánk vagy az Úr Jézus Krisztus által. Amen.